Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Az alaptörvény módosítási javaslat, amely az országgyűlés előtt van napirenden, legnagyobb visszhangot kiváltó eleme a miniszterelnöki megbízatás két ciklusra korlátozása. A politikai üzenet világosnak látszik, ebben a formában felvetődik a személyre szabott alkotmányozás, ahogy szakértők mondják, mint cél, nevezetesen, hogy Orbán Viktor ne lehessen többé miniszterelnök. Persze más sem, 8 éven túl, de egyelőre mégiscsak rá vonatkozik ez. A közjogi megközelítés azonban összetettebb, hiszen a javaslat egyszerre érinti a parlamentáris kormány forma sajátosságait és a visszaható jogalkotás tilalmának határait is. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás, és köszöntöm vendégeinket, Kiszeli Zoltán politológust, a Századvég elemzési igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Szikra Leventét, jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is! Kezdjük az elején egy ilyen általános megközelítéssel, hogy ebből a fajta alkotmányos törekvésből, ugye három főpont van itt, mi az, ami kibontakozik? És akkor nézzük először a politikai, politológiai szempontot.
Hát ugye egy új országgyűlés ült össze a választás után, és ez már sorban az ötödik kétharmad, tehát van egy alkotmányozó többség az új kormány mögött, ez azt jelenti, hogy legitim módon módosíthatják a kétharmados törvényeket, ezzel élnek is. Ugye, talán arra is készültek, hogyha nem lett volna kétharmaduk, most kétharmaduk van, és hát különböző intézkedéseket látunk, amelyeket a parlament tárgyal, én ezt három csoportba osztom, az egyik a szimbolikus kérdések köre, a másik a stabilizáló kérdések köre, itt ugye a gazdaság helyzetének a stabilizálása van, és az uniós pénzek hazahozatala szempontjából fontos változtatások, ide számolhatunk már egyes alkotmánymódosításokat is. A harmadik meg már az új kormány intézkedéseinek a köre, a miniszterelnöki terminusok számának a kettőben való korlátozását én már ilyen új intézkedésnek látom. Érdekesség, hogy egy Tiszás képviselő újságírói kérdésre válaszolva azt is felvetette, hogy esetleg a polgármesterek mandátumát is két ciklusban, 8 évben korlátoznák. Ez még ugye nem egy javaslat, ez csak egy képviselői mondat, de nagyon sokan felfigyeltek, többek között olyan polgármesterek, akik az elmúlt 16 évben ellenzéki polgármesternek számítottak, vagy hát említhetjük akár Márki-Zay Pétert, aki egy Facebook videóban fejezte ki nem tetszését ezzel a polgármesterekre vonatkozó tervezettel szemben.
Szikra Levente.
Említette szerkesztő úr a parlamentáris kormányformát, úgyhogy én itt az alkotmányjogi szempontok bemutatását azt innen kezdeném, mert innen lehet talán a legjobban megérteni ennek a kérdésnek a jelentőségét. Ugye Magyarországon a rendszerváltás idején 89-90-ben nagy mértékben a német alkotmányos berendezkedést vették alapul a rendszerváltó politikai vezetők, és ugye ezt az alkotmányos berendezkedést a 2011-ben elfogadott és most hatályos alaptörvény megtartotta alapvetően. Ez ugye egy kancellár demokrácia alapú parlamentáris rendszer. Ez azt jelenti, hogy ugye a köztársasági elnök egy közvetetten választott és politikai kormányzati hatalommal nem rendelkező tisztségviselő, ugye már a 90-es években is volt olyan alkotmánybírósági határozat, pont egyébként a közmédia vezetése kapcsán, amely során ugye Göncz Árpád köztársasági elnök vitába került Antal József miniszterelnökkel, és ugye akkoriban az alkotmánybíróság kimondta, hogy a köztársasági elnök nem része a végrehajtó hatalomnak, tehát nem is gyakorolhat semmilyen olyan funkciót, ami a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik. Ezzel szemben viszont ugye a miniszterelnök egy erős, politikailag nagy befolyással, felhatalmazással bíró szereplő, aki viszont csak addig maradhat a pozíciójában, ameddig a parlamenti többség az mögötte van. Tehát amíg élvezi az országgyűlés bizalmát. Ugye így néz ki a parlamentáris kormányforma, és ebben a rendszerben, és Európában egyébként ez a leggyakoribb kormányforma, tehát Magyarország ezzel illeszkedik az európai trendekbe, és ebben a rendszerben nem jellemző egyáltalán európai példát nem is lehet erre mondani, hogy a miniszterelnöknek a megbízatását korlátozzák, hiszen kellő korlátot, kellő kontrollt jelent a miniszterelnök fölött a parlamenti bizalom szükségessége. Ne felejtsük el, hogy ugye 2010 előtt volt kettő olyan eset is, amikor a miniszterelnököt a saját parlamenti többsége váltotta le, ugye 2004-ben Medgyessy Pétert, 2009-ben pedig Gyurcsány Ferencet, ráadásul mindkét esetben egyébként nem formális lemondás történt, legalábbis Gyurcsány Ferenc esetében biztosan nem lemondás történt, hanem a konstruktív bizalmatlanság indítvány segítségével a parlamenti többség leváltotta az előző miniszterelnököt és választott egy újat. Tehát a ciklusok korlátozásának alkotmányjogilag nem csak azért nincsen értelme, mert alapvetően ez nem jellemző az olyan típusú berendezkedésekben, mint amilyen Magyarország, de azért sincs értelme, mert a valódi legfőbb hatalom az végső soron a parlamentnél és a parlamenti képviselők többségénél van, akik a miniszterelnöktől is meg tudnak szabadulni, hogyha szeretnének. Ugye a köztársasági elnökök esetén szokott lenni ilyen korlátozás, Magyarországon is van a köztársasági elnökre vonatkozóan cikluskorlátozás, ugye amerikai elnökre is van, francia elnökre is van, tehát azokban az országokban jellemző ez a gyakorlat, ahol prezidenciális rendszer van, és egy nagyon erős, olyan egyszemélyi hatalom van, amit nem függ a parlamenti többségtől. Tehát ebben az esetben van értelme ennek a megoldásnak, hiszen olyankor a parlamenti többség ugye nem tud egykönnyen megszabadulni a politikai főhatalomnak a birtokosától. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy értelmetlen, alkotmányjogilag értelmezhetetlen javaslata a kétciklusos korlátozás, és politikai értelemben pedig nem, valóban nem lehet másképpen értelmezni, mint úgy, hogy Orbán Viktor visszatérését szeretnék megakadályozni, amivel kapcsolatban megint csak hozzátenném egyébként, hogy nem feltétlenül a célszerű megoldást választották, hiszen hogyha elnézünk például arra, hogy 2015 és 23 között, amikor konzervatív kormánya volt Lengyelországnak, akkor Jaroszláv Kaczynszki, a pártnak a vezetője, nem viselt miniszterelnöki tisztséget, viszont a pártelnöki befolyásán keresztül a parlamenti politikusok felett azért egy komoly befolyása volt, és mindenki számára már egyértelmű volt, hogy Kaczynszki Lengyelország egyik legfőbb hatalomgyakorló vezető személyisége abban az időszakban. Tehát azért is érdemes, arra is érdemes emlékezni, hogy a parlamentáris rendszerekben a valódi hatalom abból származik, hogy valaki a parlamenti képviselők felett bizonyos befolyást gyakorol, és az, hogy ezt konkrétan miniszterelnöki megbízatással a háta mögött teszi, vagy nem, az ebből a szempontból nem a legjelentősebb kérdés. Nem jelentéktelen, de nem a legjelentősebb kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ez a javaslat, ami most az országgyűlés előtt van, ez idegen a magyar közjogi berendezkedéstől, és politikailag sem feltétlenül alkalmas arra a célra, aminek az elérését kitűzte a kormány többség.
Kiszeli Zoltán, hogy látja, miért ilyen erős ez az indítatás nevezetesen? Itt egy alkotmányozó többség birtokában az új kormány többség, hogy miért fontos ez, hogy alkotmányban rögzítsék voltak éppen egy olyan szabályon keresztül, hogy a volt miniszterelnök Orbán Viktor ne térhessen vissza. Fenyeget ez a veszély jelen pillanatban?
Hát, valóban a médiában Lex Orbánról beszélnek, talán nem alaptalanul, hiszen...
Sőt, a nyugati média is erről ír.
Igen, igen, sőt, ugye ez be is járja Európát, hiszen Orbán Viktor egy nagyon komoly figyelem irányult az elmúlt időszakban, akár csak az uniós kérdések kapcsán, vagy Donald Trumphoz való viszony kapcsán, és azt látjuk, hogy emiatt figyelik talán továbbra is Magyarországon a történéseket, vagy az, hogy az új kormány hogyan viszonyul az előző 16 évhez, vagy Orbán Viktor politikusi személyéhez. És igen, tehát azt látjuk, hogy ha megnézzük, hogy kik azok az eddigi miniszterek, elnökök, akik még úgymond visszatérhetnek, mondjuk az életkorukat tekintve, valóban itt mondjuk Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon az, aki még nem töltött ki 8 évet összességében miniszterelnökként hivatalban, és Orbán Viktor az, akire ez a 8 éves szabály alkalmazható lenne. Tehát van ennek egy, említettem, hogy vannak az új kormány döntései között szimbolikus ügyek, én ezt ide sorolnám, hogy a kampányban Magyar Péter ezt ígérte, hogy limitálják a miniszterelnöki ciklusokat, tehát itt formailag egy választási ígéret teljesítés. Látjuk, hogy az új ellenzéki képviselők 1213 ígéretet számoltak össze. Ez egy olyan, ami ezek közül úgy néz ki, hogy teljesül. Ugye a 480 forintos üzemanyagár az nem teljesül. Magyar Péter is mondta, hogy ez szerintem már nem reális. Egy újságírói kérdésre válaszolva. Hát ilyen szempontból én ezt egy szimbolikus ügynek tartom, és hát persze megvan az elméleti lehetősége annak, hogy Orbán Viktor visszakerüljön a hatalomba, ha a magyar emberek többsége is így gondolja, nyilván a választáson, ha a Fidesz kap felhatalmazást, és Orbán Viktor vezeti a Fidesz listáját, és őt a Fidesz képviselők megválasztják, egy új parlamenti többség megválasztja a miniszterelnöknek, ha egy új kétharmad alakul ki a Tisza párttal szemben, és ennek a Fidesz Orbán Viktor is részese, akkor persze, hogy most a tiszások beírták az alkotmányba, hogy csak kétszer lehet valaki miniszterelnök 8 évig, ugye egy új kétharmados többség ezt ki is veheti majd a későbbiekben egy új választás után, tehát ennek megvan persze a lehetősége.
Az elindulást az nem akadályozza?
A milyen értelemben?
Hát úgy, hogy nem is tud elindulni.
Ugye, parlamenti képviselő természetesen lehet, tehát parlamenti képviselői megbízatásból nincs kizárva jelen tudásunk szerint senki, persze meglátjuk, hogy a kétharmados többséggel sokféle szabályt meg lehet alkotni.
És akkor a többség újra választja.
Igen,
hiszen ugye, bárki lehet, nem feltétlenül listavezető.
Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a normaszöveg tervezete az arról szól, hogy a parlament nem választhatja meg azt, aki már 8 évet kitöltött. Egyébként azért is érdekes ez a dolog, és ugye azért is nehéz, és nem véletlen, hogy a parlamentáris rendszerekben nincsenek ilyen szabályok jellemzően, Európában semmiképpen sem, az az, hogy ugye a miniszterelnöki ciklusok azok nem mindig pontosan 4 évesek. Hát pontosan azért, mert a parlament bizalmától függnek, és a parlament az megbuktathat miniszterelnököt, lehet előrehozott parlamenti választás, akkor lehet, hogy csak valaki 2 évig volt hivatalban miniszterelnökként. Tehát például képzeljünk el egy olyan szituációt, csak hogy mondjuk az elvi problémákon túl a gyakorlati dolgokról is beszélgessünk a javaslat kapcsán. Képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy mondjuk van egy előrehozott választás 2,5 év múlva, és mondjuk megválasztanának, most elméletit mondok, egy olyan miniszterelnök jelöltet, aki mondjuk 7,5 évig már volt. Tehát fél évre meg lehet választani miniszterelnöknek, és mindenképpen őt szeretné a parlamenti többség, akkor őt megválaszthatják, csak fél év múlva le kell cserélni. Tehát ebből a szempontból is egy értelmetlen dolog. Ugye ezért van az, hogy a ciklus limit az olyan tisztségviselőkre szokott alkalmazandó lenni, elnök tipikusan ilyen, akit egy személyben megválasztanak, onnantól kezdve ugye nem függ a parlamenti többség bizalmától, tehát szinte mindig kitölti a ciklusát, tehát jóval ritkábban merülnek fel, jóval nehezebben merülhetnek fel ilyen problémák. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ebből a szempontból is problémás a dolog, és ugye még egy szempontot érdemes itt behozni, amiről szintén sok szó esett az elmúlt napokban, ez a visszamenőleges hatálynak a kérdése, mert
ugye két fél álláspont is van ezzel kapcsolatban.
Hát igen,
ugye a jövőre nézve, de mégiscsak a múltnak a hatása.
Hát pont ez a lényeg, tehát ugye Mellitei Barna Márton, aki ugye majdnem igazságügyi miniszter lett, és most a Tisza frakciónak az egyik legaktívabb, ugye közjogi ügyekben javaslattevőként szereplő képviselője.
Na, valószínűleg kodifikátorként dolgozik, ugye?
Lehetséges, mindenesetre mindenképpen ő az egyik előterjesztője ennek a javaslatnak, és ugye ő arról beszélt, hogy itt nem állapítható meg a visszamenőleges jogalkalmazás, csak éppen azt felejti el a képviselő úr, hogy abban az időszakban, amikor ez a szabály még nem létezett, abban az időszakban nem tudták a jogalanyok, tehát jelen esetben ugye Orbán Viktor, de akár másról is beszélhetnénk, nem tudták a magatartásukat ehhez a szabályhoz igazítani. Tehát végső soron mégiscsak meg tudjuk állapítani azt, hogy ez a szabály, ez visszamenőlegesen terhesebbé tesz bizonyos kötelezettségeket. Tehát ebből a szempontból ez alkotmányosan mindenképpen aggályos. Ugye Siffer András ügyvéd írta le pontosan azt, hogy ha valaki már mindenképpen beszeretné vezetni ezt a kétciklusos korlátozást, ami természetesen lehetséges, tehát az előbb általam elmondott ellenérvekkel szemben lehet vitatkozni, ha valaki ezt támogatja, akkor tegye meg, de a bevezetése az mindenképpen úgy lehetséges csak, hogyha a következő ciklustól érvényesül, tehát még Magyar Péterre is egy 12 éves korlát vonatkozna, mert ezt a ciklusát már megkezdte, tehát rá vonatkozóan is visszamenőleges lenne, hogyha most már erre a ciklusára vonatkozna. Tehát az lenne a megfelelő megoldás, hogyha mindenképpen szeretnék ezt bevezetni, hogy a 2030-ban megválasztandó parlament kezdetétől kezdve érvényesül ez a 8 éves limit. Hogyha itt valóban egy ilyen magasztos alkotmányos cél, egy hatalomkorlátozó cél vezetné a tiszás parlamenti többséget, akkor egyértelműen ezt a megoldást választották volna, és ugye ezért is mondhatjuk azt, hogy kilóg a lóláb, és ezért is mondhatjuk azt, hogy ez egy Lex Orbán, mert ha nem Lex Orbán lenne, akkor senkivel sem merült volna fel, hogy visszamenőlegesen is érvényesítsék ezt a szabályozást.
Na de van egy korlátja. Voltak éppen, ugye Hak Péter jogtudós is arról beszélt, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálja az alkotmánymódosítás alkotmányosságát, mert akkor ő maga válna alkotmányozóvá, hanem voltak éppen a parlamenti többség, az alkotmányozó többség saját maga állíthat magának korlátokat. Szóval magyarul az önmérséklet az, ami itt megjelenik. Ez hogy lehet lefordítani, mert ugye jogi dolgokról beszélünk, de mégiscsak van egy politikai, egy morális tartalma is mindig, amikor egy jogszabályt hoznak, vagy főleg, hogyha alkotmányt módosítanak.
Ja, volt egy ilyen várakozás az előző választásoknál is, talán ennél a választásnál ez most halkabb volt, hogy az eddigi ellenzék egy köztársaság 2.0-át hozzon létre, tehát térjen vissza akár a 90-es, akár a 2010-es állapotokhoz, akár a választási törvény tekintetében, akár az alkotmány, tehát a köztársasági alkotmány tekintetében, és hát ugye sokan várták azt, hogy majd ha Magyar Péter nyer, ugye volt ilyen elvárás, főként a baloldali és a liberális értelmiség véleményvezérek körében, hogy hát akkor majd úgymond kétharmaddal nyernek, helyreállítják a régi választási törvényt, a régi alkotmányt, és akkor ez azt is jelenteni, hogy az alkotmánybíróság akkor vizsgálhatná mondjuk ezeket a módosításokat, amiket a NER alaptörvénye szerint tartalmilag valóban nem vizsgálhat, ilyen eljárási meg formai szempontokból vizsgálhatja, de hát, hogy Levente mondta, jogászok fogalmazzák meg ezeket a törvényeket, tehát feltétlenül nem lesznek olyan eljárási vagy formai hibák, amikre hivatkozva az alkotmánybíróság felléphetne, tehát a tartalmát nem vizsgálhatja, el fogják fogadni, a kétharmad megvan. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha most Orbán Viktorral, egy Lex Orbánnal példát statuálnak, és amit ez a képviselő elejtett, és amit már meghallottak vidéki, nagyvárosi polgármesterek, akik már 8 évnél tovább vannak hivatalban, hogy akkor mondhatják, hogy hát, hogyha a miniszterelnöki szinten korlátozzák a ciklusok számát 2-ben vagy 8 évben, akkor a polgármestereknél is korlátozzák est, és láttuk, hogy Magyar Péter Brüsszelben járt, az állandó képviseleten tartott egy beszédet, és hát az arról szóló beszámolókban azt halljuk, hogy hát ő azt szeretné, hogyha gyorsabban változnának az emberek, tehát hogy ne sokáig üljön egy ember egy széken, nyilván vannak kinevezési ciklusok, de hogy azért legyen egyfajta rotáció. Ezzel nyilván a fiatalabb szavazókat is megszólítja, vagy azokat a középkorokat, 30-40 éveseket, akik nagy számban szavaztak rájuk, és azt látják, hogy fölöttük ott ülnek az 50-esek, 60-asok, és hogyha ezeket a limiteket nem vezetik be, akkor az a fölöttük lévő generáció, vagy az előttük a pozíciókat már betöltő ember vagy csoport, ugye az továbbra is ott marad, és ők nem jutnak pozícióhoz, vagy elmennek külföldre, vagy vállalkozásokat kezdenek. Tehát van egy ilyen számítás is benne, de az, hogy a polgármesterekre is alkalmazzák ezt a limitet, az azért lehet, hogyha ezt megteszik, hogy ezt még nem tudjuk, csak egy Tiszás képviselő nyilatkozat utal erre. Ez azt jelenti, hogy akkor azokat a polgármestereket is mondjuk el tudják ezzel a szabállyal távolítani, hogyha ez nem felmenő rendszerben lesz érvényes, ami tényleg sport, az lenne a sportszerű, hogyha 2030-tól indulna a szabály, és akkor aki elindul 2030-ban, szeretne miniszterelnök lenni, tudja, hogy akkor ez a szabály, és akkor maximum 8 évet lehetek. Kicsit ez olyan, mint Mátyás király mesében, hogy mindenki 8 évet lehet, kivéve a Gyevi bírót, ugye, hogyha ez felmenő rendszerben lesz, akkor ugye Magyar Péter akár 12 évig is lehet, hogyha csak 2030-tól élvez be a szabály. De hogyha ezt megnézzük, 29-ben lesz ugye önkormányzati választás, tudásunk szerint és menetrend szerint, akkor hogyha már azok a polgármesterek, akik a múltban 8 évet szolgáltak, mint Karácsony Gergely, aki 2019 óta polgármester, akkor kérdés, hogy ők elindulhatnának-e. És akkor ugye itt rögtön megnyílik a tér sok új politikus előtt, akik felveszve azt mondják, hogy mi az érdekes, hogy az előző kérdés arra is vonatkozott a visszatérés lehetőségére. És hát azt látjuk, hogy azok a harcos, karizmatikus politikusok, akik élvezik a szavazók támogatását, azok vissza tudnak térni a hatalomba. Ugye ha csak a térségünket nézzük, valóban Andrej Babis nemrég tért vissza a hatalomba, de hát nagyon sok példát tudnánk felhozni, pont a PISZ, ugye, amit Levente mondott, a Lengyel Jog és Igazságosság párt is, ők is voltak röviden 2005 után kormányon.
Majd... Janez Jansa is
most tért vissza, de hát beszélhetünk Donald Trumpról, aki egy óriási jogi meghurcoltatás, három pert intottak jelen, azután is vissza tudott térni a hatalomba. Tehát látunk ilyen példákat, és ugye pont az mutatja, hogy az inga visszalendül, a Tisza kormány népszerűtlenné válik, akár a gazdasági megszorítások, az euró bevezetésével indokolt gazdasági megszorítások miatt, akkor bizony az inga visszalendülhet, és ha a szavazók is úgy akarják, Orbán Viktor még visszatérhet a hatalomban. Valóban Jaroszláv Kaczynszki miniszterelnök helyettes volt a lengyel kormányban, több alkalommal. És a nem, mert ugye visszalépett, hogy nehogy az Iker testvérének az elnöki kampányát ezzel terhelje, akkor visszalépett, először csak védelmi miniszterelnök helyettes volt, később egy második ciklusban pedig egy ilyen általános miniszterelnök helyettesi pozícióban volt. Tehát erre is több megoldás van. Tehát röviden csak annyit szeretném mondani az alkotmányozással kapcsolatban, és ez egy fontos dolog. Talán volt egy ilyen mondat a Magyar Péternek a kampányban, hogy egy olyan új választási rendszerben gondolkodnak, egy arányosabb választási rendszerben, amely megnehezíti egy új kétharmad elérését. Ez most sorban az ötödik kétharmad, és az elmúlt 36 évben 6 kétharmad volt. Tehát azt látjuk, hogy ha egy arányos választási rendszert fogad el a Tisza, amihez szintén megvan a kétharmada, és nehezebb lesz új kétharmadot szerezni, akkor a mostani kétharmad által elfogadott szabályok, például a miniszterelnöki limit, ez ugye később nehezebben lesz megváltoztatható. Persze, amit ember szerel össze, azt az ember szét is tudja szedni, tehát magyarul, hogyha most úgy gondolják, hogy betonba öntik ezeket a kétharmados szabályokat, egy új kétharmad ezeket megint megváltoztathatja, mint ahogy most a Tisza is megváltoztatja az elmúlt 16 évben hozott alaptörvény és kétharmados törvényeknek a körét és tartalmát.
Ami itt még újdonság, és ami megint aztán persze jogvitákat válthat ki, nevezetesen a parlamenti vizsgálóbizottságra vonatkozó szabályok. Ugye itt a tervek szerint a megjelenés kötelező, az első távolba maradást jelentős pénzbírság követni, az ismételt távol maradást rendőri elővezetés is követheti, aztán az idézeteket együttműködési adatszolgáltatás és a legjobb tudások és lelkiismeretük szerinti valós információ közlési kötelezettség is terhelni. Ez milyen törekvés, mi célt szolgál? A bizottságok nevéből lehet következtetni arra, hogy leginkább a kampányban vitt témákat tartaná fönn ezzel a... Vagy hogy menne ez esetleg a későbbi büntető eljárásoknál, az ott elhangzottak. Hogy lehet ezt összehozni, hogy kapcsolódna egymáshoz a kettő? Vagy ez két külön világ?
Mindjárt válaszolok erre, és előtte még egy mondatban, hogy vitatkozzam egy kicsit Zolinak egyik állításával. Azzal nem teljesen értek egyet, hogy az Alkotmánybíróság nem fogja tudni vizsgálni ezt az alaptörvénymódosítást, mert tartalmilag valóban nem lehet, azonban van olyan jogászi érv, és Siffer András is például írt erről, és én is ezt gondolom, hogy bizonyos eljárási szempontok felmerülnek ennek a kérdésnek a kapcsán. Tehát én azt gondolom, hogy elő fog fordulni az, hogy az Alkotmánybíróság megvizsgálja eljárási alapon ezt a az alaptörvénymódosítást. És akkor a parlamenti vizsgálóbizottságok kérdése. Én azt gondolom, hogy itt kettő szempontot kell vizsgálni. Az egyik az az, hogy a megjelenési kötelezettség milyen, mennyire egyeztethető össze az alkotmánnyal. Szerintem ez sokkal védhetőbb, tehát az emellett lehet érvelni adott esetben, hogy ha már a parlament úgy döntött, hogy ki kell vizsgálni egy ügyet, akkor akit beidéznek, az jelenjen meg. Itt azért egy alkérdés az van, hogy milyen alapon döntik el, hogy kit idéznek be. Ez azért nem egyértelmű. Tehát egy büntetőeljárásban a hatóságok szakmai alapon, bizonyítékok alapján járnak el.
Vagy gyanúsított valaki,
van,
ugye?
Tehát ott vannak garanciák. Egy parlamenti vizsgálóbizottság bárkit beidézhet. Tehát, hogyha én kitalálom, hogy akár nem tudom, Kiszeli Zoltánt berendelem a parlamenti vizsgálóbizottság elé, és neki megjelenés kötelezettsége van, akkor miért is, miköze neki bármihez is, de hát hogyha én úgy döntöttem, hogy berendelem, akkor berendelem, tehát azért azt gondolom, hogy ez egy kockázatos dolog, de mégiscsak valamivel elfogadhatóbb vagy védhetőbb a kötelező megjelenés. A másik probléma az viszont egy teljesen elfogadhatatlan, alkotmányosan védhetetlen dolog, az igazmondási kötelezettség. Miért? Elsőre ugye rosszul hangzik, úgy tűnik, mintha én a hazugság mellett érvelnék, ami egyáltalán nem igaz, de ugye az igazmondási kötelezettség az a büntetőeljárásban a tanút illeti meg, és őt is megint csak arról beszéltünk, hogy olyan körülmények között, ahol vannak bizonyítékok, van egy hatóságeljárás garanciákkal, ügyvéddel, védői jelenléttel.
Sőt, hozzátartozóra nem köteles terhelő
vallomást tenni. És persze a tanúvallomás akadályairól is beszélhetünk, tehát ott eldönthető, ott objektíven eldönthető, hogy a tanú igazat mondott-e vagy nem. A parlamenti vizsgálóbizottság viszont egy politikai testület, deklaráltan az, nem is baj, hogy így van, tehát nem kell másnak lennie, csak azt szerint is kell kezelni. Ebből következően a politikai testület nem tudja eldönteni, hogy mi az objektív igazság, hiszen különböző politikai álláspontok vannak. Tehát, hogyha azt mondom én, hogy XY-nak itt berendeltem a bizottság elé, nem mondott igazat, és ezért büntetőjárást indítok ellene, ez egy politikai üldözésnek nyithatja meg az alapját, hiszen nem mindig objektív igazságok vannak a politikában, hanem különböző álláspontok, viták. Tehát ezt előírni egyáltalán nem felel meg semmilyen alkotmányos normának, mivel hogy ez egy törvény, ezért ezt, itt az a kérdés sem merül fel, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálhatja, mindenképpen vizsgálhatja. Én azt gondolom, hogy indokolt is lenne ez, hogy az Alkotmánybíróság ezt megvizsgálja, és az én személyes álláspontom az, hogy ha megvizsgálna, akkor arra jutna, hogy ez alkotmányellenes, ugyanis nem lehet egy politikai testület előtt igazmondási kötelezettséget előírni, mert ezt nem lehet ellenőrizni, nem lehet végrehajtani. Ráadásul olyan hatalmat adna egy politikai testület kezébe, ami egy jogállami keretek közé nem fér bele, tehát azt gondolom, hogy ez egyértelműen elfogadhatatlan, és ráadásul egy olyan fegyver egyébként, ami a tiszás képviselők ellen is fordulhat. Ne felejtsük el, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság paritásos bizottság, ez azt jelenti, hogy a kormánypárt és az ellenzéki képviselők azonos létszámmal vannak jelen, tehát ott nem a parlamenti többségi viszonyok uralkodnak magában a bizottságban, hanem hanem paritásos, és még egy fontos dolog, csak azért, mert a büntetőeljárás ugye többször felmerült, ugye a törvény úgy szól, és ezt most nem módosítja a javaslat, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság nagyon helyesen nem vizsgálhat olyan ügyeket, amik büntetőeljárási hatáskörbe tartoznak. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos, egyrészt a hatalmi ágak szétválasztása, másrészt pedig a büntetőjog alkotmányos garanciáinak a védelme miatt fontos, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság az ne lépje át a politikai vizsgálat határait, ne próbáljon meg jogi felelősséget megállapítani, és ezért is elfogadhatatlan az, hogy ilyen eltúlzott mértékben növelik meg a bizottságoknak a hatáskörét, mert ezzel jelentősen megkönnyítik azt, hogy az egész átfedésbe kerüljön a büntetőeljárással, ami a hatalmi ágak szétválasztását is érinti. Tehát azt gondolom, hogy ha csupán az a szándék, jó szándékként azt nézzük, hogy a vizsgálóbizottságok több eredményesebbek, hatékonyabbak legyenek, mint korábban, emellett lehet érvelni, és ez ügyben lehet döntéseket hozni. De ez a javaslat, ami most az asztalon fekszik, ez valójában elmossa a büntetőeljárás és a parlamenti vizsgálat közötti határokat, alássa a hatalmi ágak szétválasztását, és garanciák nélkül vezet be büntetőeljárási jellegű típusú intézkedéseket, mint például az elővezetés, vagy mint például az igazmondási kötelezettség.
Egy utolsó perc is politikai pikantéria lehet belőle, hiszen a kegyelmi ügyet akarja vizsgálni az egyik bizottság, legalábbis ez a neve. Akkor előfordulhat itt, hogy a volt köztársasági elnököt Novák Katalint beidézik a bizottság elé, megjelenési kötelezettsége van, igazmondási kötelezettsége, és felteszik azt a kérdést, hogy miért adott kegyelmet ebben a bizonyos ügyben. Holott ő neki például az eljárásban sincs indoklási kötelezettsége, sőt, minden indoklás nélkül megteheti.
Igen, valóban az látszik, hogy a Tiszapárt azokat a témákat akarja minél tovább napirenden tartani, lehetőleg még az ősszel is, vagy az idén őszön túl is, amelyek a kampányban számára kedvezőek voltak, például a kegyelmi ügy, és valóban ugye azt látjuk, hogy ezt a témát azzal, hogy napirenden tartják, talán már arra készülnek, hogyha például az ERO tervezet bevezetése miatt megszorító intézkedéseket kell hozni.